Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A betegek világnapján szerdán 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az Egri Fájdalmas Anya Servita templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek lesz. Azon beteg és idős testvéreknek, akik Szent Jónással arra felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének felvételére is a szentmisében. Szeretettel hívják és várják a híveket. Megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött. Most már csak az a kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy végrehajtsák, és a magyarok elszenvedjék a következményeit, írta a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon. Orbán Balázs közölte, a brüsszeli Politikó publikálta a Zelenszkij tervet, amely arról szól, hogy hogyan fogják betolni Ukrajnát már a jövő évben az Európai Unióba. A terv harmadik pontja szerint Magyar Pétert kell hatalomba juttatni Magyarországon, mert ő nem mondana nemet Brüsszelnek, hívta fel a figyelmet. Az EU-ban pedig arra bíznak, hogy Donald Trump közvetett módon befolyásolhatja Orbán Viktor Ukrajna ellenes álláspontját, mivel az amerikai elnök szoros politikai szövetségese a magyar miniszterelnöknek. Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című online műsorban. Ukrajna alá akarja ásni Magyarország biztonságos működését, energiabiztonságát és szuverenitását, így jelenleg tehát a mi ellenségünk, a kormány azonban nem engedi, hogy veszélybe kerüljön az ország biztonságos működése, fejtette ki Szijjártó Péter. Magyarországra is eljön az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio február 13-a és 15-e között Németországba utazik, hogy részt adjon a 62. müncheni biztonsági konferencián, majd ezután február 15-én, 16-án Pozsonyba és Budapestre látogat, olvasható az amerikai külügyminisztérium hivatalos oldalán megjelent közleményben. Ez alapján Rubio a budapesti látogatásán magyarországi tisztviselőkkel találkozik, hogy megerősítsék közös kétoldalú és regionális érdekeiket, beleértve a globális konfliktusok megoldására irányuló békefolyamatok iránti elkötelezettségüket és az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget. 25 millió forintos kormányzati támogatásból megújul az alsó-zsolcai metodista templom tetőszerkezete, jelentette be az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Soltész Miklós emellett egyedi támogatást ígért a közösség zenei életét segítő hangszer beszerzése. Beszédében méltatta a térség közösségeinek összefogását, felidézte a 2010-es árvíz idején kialakult együttműködést, valamint hangsúlyozta az olyan keresztény értékek, mint a békesség, a szeretet és a közösség erejének fontosságát. Megnyílt a Jedlikányos energetikai program új pályázata. A hazai vállalkozások az 50 milliárd forintos keretből igényelhetnek támogatást ipari energiatárolók telepítéséhez, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A teljes forrás mennyiség felét a mikro, kis és középvállalkozások számára különítik el. Az otthoni energiatároló programmal együtt 2026 elején legalább 800 megawattnyi tároló kiépítését támogatja a kormány, ezzel megötszörözze a meglévő kapacitást. Cepek Gábor jelezte, Magyarország világ első a naperőművekkel megtermelt áramrész arányában. 488 milliárd forintból újultak vagy újulnak meg a szakképzési intézmények, tudatta a szakállamtitkár. Ennek egyik fő eleme a csaknem 100 milliárd forintos 21. századi szakképző intézményfejlesztési program, ismertette Varga Bajusz Veronika. Utóbbi keretében országszerte 18 szakképzési centrumban 34 iskola felújítása történhet meg. Az Oktatási Hivatal közlése szerint február 15-én évfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu oldalon elérhető e-felvételiben. A jelentkezők az Ügyfélkapu Plus vagy a Digitális Állampolgárság program alkalmazásának segítségével regisztrálhatnak és léphetnek be az e-felvételibe. Megérkezett a MÁV Plus applikáció legújabb frissítése. Az egyik legfontosabb újdonság a bérletvásárlás átalakítása. A vásárlási folyamat egyszerűbb, átláthatóbb lett, és jelentősen bővült az elérhető díjtermékek köre is, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Hegyi Zsolt hozzátette, újdonság a visszatérítés funkció is, amennyiben a megvásárolt termékek visszaváltatók, a folyamat már közvetlenül az alkalmazásból is elindítható. A szabadság lehetőség a helyes döntése, és tartozunk a szabadság megőrzésével elesett hőseinknek, mondta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Fiumei úti sírkertben beszélt, az első és második világháborúban hősi halált halt, tavaly exhumált 103 magyar katona újratemetési szertartásán. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, újra hullhat csapadék vegyes halmaz állapotban, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben majd 4-6 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élmény, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyd magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
tudok tovább.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A 2026-os országgyűlési választások április 12-én lesznek. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk a kampánytörvényről. Elsőként Lesti Árpádot hallják.
A kampánynak a célja a választók véleményének, álláspontjának a befolyásolása, a politikai döntéshelyzetüknek a céljának átalakítása. Egyrészt az, hogy részt vegyenek egy választási időszakban a szavazás napján, másrészt az, hogy az adott szervezetnek vagy személy érdekeinek megfelelően szavazzanak. Röviden, tömören mondhatjuk azt, hogy rávenni őket arra, hogy az adott pártnak a jelöltjére és a pártra tegyék az X-et. Erről szól a kampány, és ez ugye a kampánynak a rövid tömör definíciója is.
Mi vár az állampolgárokra az áprilisi választásokig?
Elmúlt az az időszak, amikor a politikásokon ki tudták zárni az életükből. Ma, amikor az internet világát éljük, akkor mindenhol meg fog ez jelenni. A különböző felületeken, különböző olyan helyeken is, ahol nem is gondolunk, hiszen előfordul, hogy most már boltokba vagy bevásárlóközpontok előtt is kampányolnak, persze ilyen régen is volt, de a lényeg az, hogy nem tudjuk már mindennapjainkból kizárni, meg akkor sem akarjuk. A másik viszont, ami szerintem egy új jelenség lesz, még egyelőre csak részben találkoztunk vele, de nagyon veszélyes, ez a valóságnak az eltorzítása olyan értelemben, hogy eddig is voltak nyilván hazugságok, voltak álhírek, csak ezekhez most olyan látvány is tud társulni az AI segítségével, tehát a mesterséges intelligencia segítségével, hogy ez olyannak tűnik, mintha valóságos lenne. És olyan emberek fogják mondani, akikről azt gondoljuk, hogy létező személyek egy videóban, hogy ez és ez történt, aztán kiderül, hogy ez csak mesterséges intelligencia. Ez se teljesen új, hiszen például 4 évvel ezelőtt a YouTube-on próbáltak olyan videókat terjeszteni, hogy milyen választási csalások történtek, tehát itt az adatokkal hogy manipuláltak, miközben teljesen egyértelmű, hogy mivel kézzel viszik föl az adatokat, ezért nem lehet ilyen manipulációt végrehajtani, de mégis sokan hitelt adtak ezeknek, és mind a mai napig emlegetik ezt, hogy hát 4 évvel ezelőtt is biztos, hogy csalás történt.
Ezzel kapcsolatosan akkor felvetődik a kérdés, hogy lesz a kampány a közösségi építkezés része?
Talán úgy. Van egy politikus, aki a hatalom megszerzése céljából kénytelen közösséget építeni, közösséget létrehozni maga mellett, és ennek a közösségépítésnek különböző módszerei, eszközei vannak, olyan elemek, amelyeket felhasznál annak érdekében, hogy létrejöjjön mellette egy közösség. Ma a világunkban a social media, a közösségi média termékek adják magukat, ahol közvetlenül gyorsan tud kommunikálni az adott politikus, az ügyei iránt érdeklődőkkel, mondhatjuk azt a követőivel, akik potenciálisan szavazói lehetnek. Nincsen szükség már sajtóra, tehát nincsen szükség sok esetben néhány perccel a üzenet megfogalmazása után az érdeklődők már tudhatják is, és nincsen semmiféle tükör, ami torzítani tudja, hanem egy az egybe, amit akar, azt át tudja adni azt az üzenetet. Ma így működik a világ, és mindenféle mesterséges intelligencia, mindenféle közösségi média, vagy a hagyományos sajtó az igazából végső soron egy közösségépítésre van felhasználva. Hogy ez a közösség csak egy pillanatra jön létre a választás napjára, vagy igazság szerint ez egy csapat, egy kampánycsapat, vagy akár egy párt, vagy akár egy párthoz kapcsolódó holdudvart takar, és ezt értjük közösség alatt, ezek már ugye részletkérdések, de jelenleg ennek az időszakát éljük, hogy a közösségek egymásnak feszülnek, és a következő 70-80 napban eldöntik, hogy vagy a tevékenységük végül el fog dőlni, hogy a szavazás napján kinek lesz többsége, jelen esetben Magyarországon.
Igen, önmagában szerintem ez is mutatja a politika megváltozását, hogy ilyen közösségről beszélünk. Ez ugye volt olyan időszak, amikor még csak választási pártok voltak, egyébként az volt a legegészségesebb, amikor még a politika nem akart ilyen közösségeket szervezni. Itt azért belegondolunk, valahol a mélyen ez egyfajta valláspótlék. Ezek nem valós közösség, a politikai közösség nem valós közösség. Valós közösség maximum a pártagoknál lehet. Ugye ilyen szavazók vannak, akik néha vagy az interneten találkoznak, vagy ilyen kampányrendezvényeken, aztán 4 évig nem járnak ilyen eseményekre. Tehát én azt gondolom, hogy akár a vallási közösség, a családi vagy nemzeti közösség, az sokkal inkább valós közösség, és az ember egy közösségi lény, és ezt veszi át ez a kampányban, meg itt a médiában ez a hergelés, hogy neked most valahova tartoznod kell, és akkor majd és akkor együtt gondolkodunk. A közösségi média is egy ilyen szempontból is egy megtévesztés, hogy bekommentelek, és azt hiszem, hogy akkor valami hozzáadott értékem van, miközben hát ugye ez nyilván minimális, meg nem azt szerint fogják programokat összeállítani, hogy én mit írogatok. És én azt gondolom, hogy azért ennek a negatív hatásait azért sok szempontból látjuk. Egyrészt, hogy ezt a közösségi élményt itt élik ki az emberek, másrészt meg, hogy ilyen vallásos hittel veszik körül az adott szervezetet, nem képesek látni a hibáit, nem képesek mérlegelni, hogy miben van igaza, miben nincs igaza. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most át kéne térniük egy másik pártra, vagy hogy nem arra kéne szavazniuk, de hogy még látni kell, hogy nyilván minden politikai közösségnek, hiszen emberek alkotják, nem tökéletes, és nem Krisztus alapította, mint az egyházat, tehát hogy ezek egy ilyen esetleges szervezetek a maguk hibáival, és egyébként a nagy kiábrándulások is ebből fakadnak, amikor valami nem úgy történik, amit mi elképzelünk, vagy valaki elképzeli, akkor ez a politikai szervezet, ez ebből kiábrándulok, mert ezt csinálta, azt csinálta, pedig hát igazából nincs olyan párt, akivel 100%-ig vegyet tudok érteni, személy szerint se. Esetleg, ha a pápa alapítana egy pártot, akkor elgondolkodnék, de szóval nem szabad azt gondolni, hogy ezekkel nekünk 100%-ig azonosulni kell, meg vagy mindenben igazuk van. És hát az emberek tekintetében azért azt is látni kell, hogy akinek nagy hatalom van a kezében, nyilván az nagy kísértés éri, és hát nem mindenki tud ellenállni a nagy kísértésnek. Ez adott esetben még nem is jelenti azt, hogy maguk azok a fő politikai célok sérülnek, hát van olyan, hogy egyénileg valaki nem tud megfelelni azoknak a eszméknek, amiket esetleg hirdet, de ez nem a eszmék, hanem ennyire a, hogy úgy mondjam, erkölcsi képességeinek vagy határainak a kritikája.
4 évvel ezelőtt a választási iroda oldalán több mint 100 jelölő szervezet volt. Vajon a mesterséges intelligencia idejében lesznek-e kamupártok?
Ehhez először definiálnunk kell, hogy mi az, hogy kamupárt. Az én felfogásom szerint az, ami kizárólag arra a célra jön létre, hogy vagy megosszon, vagy a létrehozók számára átcsatornázódjon a kampányra fordítható állami forrásoknak az összege. Mert azt én nem tudom kamupártnak hinni, amikor valaki hisz abba, hogy neki többsége van, majd pedig amikor elindul a választásokon, kiderül, hogy nem, hogy nincs többsége, hanem igazából nagyon elhanyagolható a támogatottsága. Előfordulhat, hogy 10 évvel később ugyanaz a szervezet, ugyanazzal a politikusi garnitúrával, ugyanazokkal az üzenetekkel egyébként sikeres tud lenni. Tehát a kamupártok megfogalmazásánál szerintem nagyon óvatosan kell bánnunk. Szerintem a politikának a legszebb és a demokráciának a legfontosabb dolga, hogy meg lehet méretkedni, és előfordulhat, hogy valakinek a támogatottsága tényleg 0,5%-os. Ettől ők még teljesen lehetnek tisztességes, becsületes emberek. Itt azt kell meglátni, hogy a kamupárt az én véleményem szerint az, aminek kizárólagos az a célja, hogy előnyt szerezzen, jellemzően anyagi előnyt szerezzen a létrehozói számára. Hogy lesznek-e kamupártok? Az elmúlt évtizedben azért láthattuk, hogy vannak kamupártok, mind jobb, mind baloldalról. Ezért jelentek meg olyan pártok, amikre azt lehet mondani, hogy hát igazából ezek erősen kérdéses, hogy milyen célt szolgáltak, és mi volt az alapítóknak a célja. Most, mintha az történne, hogy a kisebb pártok, amelyeket szándékosan nem kamupárt névvel illetek, mert talán amikről mostanság hallunk, azok kis pártok, de nem feltétlenül a kamupárt definícióba tartozhatnak. Szóval most azt láthatjuk, hogy visszalépnek és bejelentik, hogy mégsem indulnak. Ennek nyilván egyrészt az oka, hogy 0,7-ért nem biztos, hogy van értelme gürizni, már csak azért is, mert 1% fölötti eredmény az, amire támogatás jár, illetve olyan népharag fordulhat rájuk, amit úgy éreznek, hogy hosszú távon nem éri meg. Tehát most jelenleg letisztul a mezőny, viszont hamarosan itt van a aláírásgyűjtéseknek az időszaka, és 2 hét lesz rá, tehát hogyha valaki el akar indulni az országgyűlési választásokon, következő 30 napban el kell neki döntenie, hogy ténylegesen ezzel akar-e foglalkozni, hogyha valamikor lesznek kamupártok és jelennek meg, ezekben a hetekben kell megjelenniük. Hogy a mesterséges intelligencia mennyire tudja segíteni a kamupártoknak a létét, ez is egy fontos kérdés lehet a témánk kapcsán. Én úgy gondolom, hogy sok mindenre jó a mesterséges intelligencia, és a social media és a közösségi média platformok sok mindenre alkalmasak, de végső soron szerintem a személyiségnek az ereje az olyan, amit nehéz legyőzni. Márpedig, ha nulláról kell valamit fölépíteni, ott nem lesz elég, hogy a valaki ír, vagy a mesterséges intelligenciával valaki írat 4-5 posztot. Ez nem fog eredményre vezetni. Hát láthattuk a 2022. évi előválasztáson is, hogy Jakab Péternek, a Jobbik egykori elnökének, nem tudom, ki emlékszik még a nevére, 500 000 lájkjai voltak a egyes posztoknál, aztán az előválasztásnál kiderült, hogy igazából nincs mögötte támogatottság. Tehát az, hogy valaki népszerűnek tűnik a online világban, az nem azt jelenti, hogy szavazatot is fog tudni nyerni. Úgyhogy én őszintén szólva a mesterséges intelligenciának a megjelenésétől nem várom azt, vagy annak erősödésétől, hogy a kamupártok elszaporodnának. Az emberek, hogyha úgy érzik, hogy van értelme kamupártokat csinálni, mert ebből pénzt lehet kivenni, akkor a következő 30 napban hoznak majd ilyeneket létre.
Én elve nem nagyon tudok mit kezdeni ezzel a kamupárt kifejezéssel. Hát választáson valaki elindul, szíve joga, hát erről szól demokrácia. Majd vicces jelenet volt, vagy vicces történet volt, hogy Juhász Péter többször felemelte szavát az úgymond szerinte kamupártok ellen, aztán az általa fémjelzett politikai szerveződés nem érte el az 1%-ot. Arra is lehet mondani, hogy akkor ő úgy kamupártozott, hogy igazából egy kamupártot vezetett.
Következő kérdésem is az előzőhöz kapcsolódik, mégpedig, hogy létezik-e kampánykorrupció?
Érdemes itt is definiálnunk, hogy mit értünk kampánykorrupció alatt, hogyha azt értjük, hogy valaki fizet azért, hogy egy választási listán előrébb kerüljön, vagy egyéniben indulhasson, amit várhatóan meg tud nyerni, akkor azt hiszem, hogy ha nem is így készpénzzel, de biztos, hogy vannak olyan politikai szereplők, akiknek megéri időről időre biztosítani azt a lehetőséget, hogy parlamenti képviselő legyen, és akkor mondjuk bevásárolja magát egy pártba. Ilyet az elmúlt 35 évben, amióta mondjuk ebben nézzük a világ eseményeit, és a demokráciaként van lehetőségünk más országok belügyeit is jobban, akár csak információhoz jutni. Szerintem ilyenekkel azért találkozunk. Ha nagyon elindítjuk a fantáziánkat, szerintem Magyarország esetén is találunk olyat, hogy az elmúlt 35 évben, mintha lettek volna olyan politikusok, akik fölkerültek egy-egy pártnak mondjuk a listájára, bejutó helyre, és itt fölmerül, hogy mit adtak érte, nyilván pénzt. Ezt, hogy korrupciónak lehet-e nevezni, ez egy nehéz kérdés, de ha ezt értjük alatt, akkor azt gondolom, hogy igen, van ilyen. Mindig lesznek olyan szereplők, akiknek megéri mondjuk bevásárolni magukat egy pártnak a listájára, és mondjuk ezért akár néhány 100 000 000 forinttal a szervezete vagy saját maga által megtámogatni ennek a pártnak a kampányát. És jellemzően olyan pártoknak éri ez meg, akik inkább az 5% környékén vannak, és szükségük van a pénzre, hogy ilyen esetekben szerintem van úgy, hogy egy kis párt azt mondja, hogy akkor megéri az a nem tudom, 2-3-500 000 000 forint, és akkor cserébe mondjuk egy-két helyet mondjuk a első 10-be felajánlunk, csak manapság már ugye nehezebb, mert lehet, hogy egy 5,5%-os pártnak összesen arról a 93 országos listás mandátumról csak 4-5 jut, tehát arra pedig, ha van egy országos párt, könnyen lehet, hogy 25 ember is versenyzik azért az 5 pozícióért, tehát nehéz ezt már nyújtani. Úgy gondolom, hogy ma talán nehezebb, mint mondjuk a 2010 előtti időszakban volt, ahol azért a listás mandátumoknak a száma megadta erre még a lehetőséget inkább.
Érdekes dolog, hogy csak hogy lássuk, hogy mennyire nem egyszerű ez a kérdés, hogy Amerikában ez egy teljesen bevett szokás, hogy valaki támogat egy adott pártot, és cserébe ő valami politikai pozíciót kap. Tehát, hogy konkrétan mondjuk nagyköveti posztoknál, nem egyszer láttuk még Magyarországon is, hogy olyan került ide, akire teljesen egyértelmű, tehát hogy egy nyilvánosan befizetett az adott jelöltnek a kampányába. Hogy nálunk ez mennyire valósul meg, azért ugye a parlamenti képviselőség nem egy akkora befolyásoló tényező, de előfordul, lehetett ilyen jellegű pusmogást hallani, de hogy továbbra csak magyar példát hozzak, én emlékszem arra, amikor a Spanyol Néppárt, amik vezette a közvéleménykutatásokat, a madridi terrortámadás miatt 2004-ben elvesztette a választást Spanyolországba, és lecserélték a teljes, szinte a teljes jelölti listát, akivel az uniós választáson indultak, mert úgy voltak vele, hogy hát ha nem vagyunk kormányon, meg nehezebb lesz az anyagi helyzet, akkor ilyen lobbistákat fogunk oda küldeni. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, de nyilván bizonyos szinten túl ez is üldözendő lehet. Ami mindenképp üldözendő, ha valakit megpróbálnak lefizetni, hogy erre vagy arra szavazzon, de nyilván ezt is nagyon nehéz bizonyítani, meg hát ahogy nehéz is bizonyítani, úgy a másik oldalon meg nehéz nyomon követni, vannak erre is technikák, hogy ellenőrzik, hogy valaki kire szavazott, de azért az nem olyan egyszerű. Mondjuk egy előválasztáson épp a napokban osztott meg valaki egy ilyen történetet, hogy lefizettek valakit, hogy valakire szavazzon, de a másik oldal is lefizette, és akkor úgy oldotta meg, hogy mind a két jelöltre leszavazott, ami nyilván érvénytelen volt a szavazása, de hát végül is teljesítette, amit megígért. A másik oldalon viszont azt mindenképp hozzá kell tenni, hogy ezek inkább ilyen ügyeskedések. Az országos választást az, hogy most pár embert lefizetnek, hogy ide vagy oda szavazom, biztos, hogy nem befolyásolja, és azt ne felejtsük el, hogy itt mintegy 6 millió voksal is számolni lehet akár, vagy akár többen, tehát nem kell attól tartani, hogy ezek érdemben befolyásolják. Ez mindig ilyen kuriózumnak, meg a másikra a mutogatásnak jó, de valós jelentősége ennek.
A kampányban nagyon fontos szerepe jut a jelölteket segítő csapatnak. Milyen a jó kampánycsapat?
Én úgy hiszem, hogy heterogén, ugyanis egy kampányban különböző típusú feladatokat kell elvégezni. Más mondjuk, aki írja a szöveget, és más az, aki mondjuk a plakátokat helyezi el.
Azok talán az önkéntesek?
A kampánycsapatnak jellemzően a jelentős része önkéntes, még hogyha a politikusnak van pozíciója, és mellette dolgoznak néhányan, azok is azért a munkájukon túl végzik a kampánytevékenységüket, tehát kifejezetten olyan, hogy ezért és ezért a munkáért a kampányban végzett tevékenységért valaki pénzt kap, nem nagyon jellemző ez Magyarországon. A világ más részein előfordulhat, de alapvetően egy kampányt azért az önkéntesek szoktak elvinni. Vannak persze olyanok, akik akár 10-20 éven keresztül önkéntesek, és elég nagy rutinjuk van, és ők azok, akik a szakemberek, de az élő munka jelentős részét olyanok végzik hagyományos jelleggel, akik lelkesedésből teszik bele a szabadidejüket. Tehát heterogénnek kell lennie, viszont a közös célokban egységesnek kell lennie a kampánycsapatnak, mert hogyha a célokban nem értenek egyet, akkor állandó viták forrásaival kell szembesülni, és ilyen oknál fogva ez is egy nagyon fontos szempont. És hát, ahogy jeleztük, mi vagy önkéntesek, nem árt, hogyha van szabad kapacitásuk. Tehát lehet bármilyen profi és bármilyen felkészült és bármilyen lelkes valaki, hogyha nincsen szabad ideje, akkor túl sok hasznát nem lehet venni. Jellemző, hogy egy kampánycsapat nagyon nehezen áll össze, hogyha, főleg, hogyha valaki először indul választásokon, vagy a párt először indul választásokon, és nagyon bizalmi viszonyban is kell lennie itt a szereplőknek, és ezek sok esetben csak évek, évtizedek kampány tevékenységeivel együtt fog tudni kialakulni.
Az elmúlt években sor került a kampányfinanszírozási szabályokra. Ezek vajon jót is tehetnek a választási versengésnek?
Azt gondolom, hogy tisztult a kép. 2010-ben már olyan aránytalanság volt a hivatalosan elköthető pénz és a valós kampánypénzek között, hogy ez teljesen egy olyan helyzetet teremtett, amikor senki sem hitte el azt, hogy ez valóban ennyiből történt. Most ez kicsit közelebb van a valósághoz, de hát itt is ugye nehéz azt megfogalmazni, hogy mi a kampány. Tehát, hogyha mondjuk egy civil szervezet önként támogat egy jelöltet, az most kampány, vagy nem kampány, vagy hova kell azt számolni. Ez a világ minden országában problémát jelent, és hát nagyon sokszor a rendszer kritikus pártokat épp ezen keresztül szokták megfogni, akik nyilván rákényszerülnek arra, hogy elfogadjanak támogatást. Ugye Nyugat-Európában számos ilyet láttunk, hogy nem biztos, hogy nem az adott országnak a szolgálató vagy rivális politikai párt volt mögötte, hogy akik megkerestek valami komolyabb összeggel egy ilyen rendszerkritikus pártot, majd utána azt mondták, hogy hát ez az oroszoktól jött, meg orosz pénz. Nyugat-Európában több helyen láttunk ilyet. Én azt gondolom, hogy ez mindig egy olyan kérdés, hogy mindig lesznek szürke zónák, ezt igazából nehéz felszámolni. Az nagyon nem mindegy, és én itt azt gondolom, hogy ez a választások sorsát is eldöntheti, hogy azt látjuk-e, hogy egy adott politikai szervezet valakinek az érdekében cselekszik, nem csak az, hogy az érdekében, hiszen minden párt valakinek az érdekében, vagy választói csoportok érdekében cselekszik, de hogy konkrét utasításokat hajt végre, akár hazai, pénzügyi, vagy külföldi szervezetektől, vagy azt látjuk, hogy egy önálló politikát végez, még hogyha esetleg ezt támogatják is, egyesek akár anyagilag, ez kevésbé jelent problémát. Tehát én itt húznék határt, hogy valaki a saját politikáját követi, vagy pedig valami egészen mást, valaminek csak a végrehajtója.
2013-ban született meg a kampányfinanszírozásról az éppen aktuális hatályos magyar törvény, nyilván módosítások már történtek 13 év alatt. Az elég jól meghatározza, hogy a 199 mandátumot 5-tel meg lehet szorozni, 5 millió forinttal, és ekkora összeg állhat normál körülmények között rendelkezésre. Továbbá maga az állam minden jelöltnek 1-1 millió forintot ad. És ugye nyilván ez minden infláció követő. Én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal tisztább, átláthatóbb valóban ez a szabályozás. Nyilván az a célja, hogy ne korlátlan mennyiségű forrásokat lehessen elkölteni, de hozzá kell tennünk, hogy gyakorlatilag most 2026-ban már nincsen felső határa ténylegesen a kampányra fordítható összegnek, hiszen szinte lehetetlen nyomon követni, hogy ki, mikor, hol és hogyan és mennyiért kampányolt. Viszont azért azt ne felejtsük el, hogy a mostani rendszer mégis sokkal tisztább, mert legalább kimondja ezt, mint az a rendszer, ami mondjuk a 2010 előtt volt, ahol elméletileg 20 éven át módosítás nélkül 1 millió forintot lehetett volna költenie minden pártnak összesen, ugye 386 képviselő volt, és képviselőként 1 millió forintot lehetett volna költeni, tehát 386 millió forintból kellett volna kihozni úgy a kampányt, hogy pontosan lehetett tudni, hogy a 2000-es években a pletykák és a szóbeszéd szerint, tehát egyes budapesti egyéni választókerületi jelöltek körülbelül 100-150 millió forintokat el tudtak költeni, úgyhogy ki lehet akkor számolni, hogy ez mit jelent éves szinten és párt szintjén. Jelenleg talán azt gondolom, hogy a rendszer nem olyan képmutató, mint ami már mondjuk 2010 előtt volt.
Kedves hallgatóink, Huber Szebasztiár és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Midőn eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szint val. Vajon mely jegyben megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegy, csak ezt kérdezem én, s fejem nem szülik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szemre vételezem azt, hogy az mi. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de belenyúlhat a rusz medve mancsa. És a germánság ma már ténybeli tény, csak a telkevés házam akarja. No de mely egyben, csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság, s közben távolról a jövő szelei, csak az alvadó vér szagod hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orr, vajon merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sorsdöntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott-e marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontott-e marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midőn népünk majd szint valamit villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de belenyúlhat a rusz medve mancsa. És a fuldokló európai kéz netán végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem hajlik-e merre a marra. Pedig több vas kéne a tűz a lobog, ha már védtelen nép, aki tartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, kérdem, ha népünk majd hirtelen szint fal. Vajon mely egyben megyünk urna elé, borítékba zárt évolyainkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott-e marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrontott-e marha magyar szavazó. Midőn eljő majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szint val. Vajon mely jegyben megyünk urna elé, borítékba szállt tíbolyainkkal.
Felé, a követ kiveti rá, ha közel a víz, nem remeg a szánk, le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk.
Ez a pad, ez a fal, ez a pár, a rakás, ez a dal, ahogy nő, ez a szív, dobogás, ez a jel, innen el, soha nem szaladunk, gyere mondd.
Beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg, az ember soha el nem téved. Égi láz, a bizonyos égi láz, tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én.
Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Te meg csak ülsz, fáradnak tűnsz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek?
Nagy utazás, a vonatunk újra indul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most az ígéret szerint.
Nagy lesz az út, várunk a vonatunk, nekünk
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal a prefációról, a hálaadó imáról elmélkedtünk, ezzel folytatnám a mai elmélkedésünket is. A prefáció utolsó egysége állandó szövegű. Így imádkozik a pap, ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Ez a szöveg egyben átvezető a Szent Mise következő részéhez, a Sanctushoz, a Szent vagy Szent vagy kezdetű imával, imához. A liturgia, a földi liturgia arra utal, hogy van egy mennyei liturgia. Isten szellemi teremtményei az angyalok, és Isten testi teremtményei a mennyei dicsőséget kiérdemlő harcoló szentek ott vannak Istennél az üdvösség állapotában, szemlélik és birtokolják Isten végtelen gazdagságát, így létükkel magasztalják az ő fölségét, írja Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében. Ezt a mennyei liturgiát a Jelenések könyve írja le látomásukban, amelynek nagyon sok elemét a földi liturgiában, a Szent Misében is használjuk, és ezzel jelezzük is, hogy a földi Isten dicséretünk egyszerre az örök liturgia vízfénye, annak, mint egy előszobája. Általában a pap énekli a prefációt. Többféle dallama van, van egy egyszerű dallama is, erről jegyzi meg a professzor úr, hogy még az igen egyszerű dallam is rendkívüli magasztos és ünnepi. Mindenképpen illik a nagy titok liturgikus beharangozásához, nem sokára beletestesül a kenyérbe és a borba az egyszülött fiú áldozata, azaz a hatékony szavak által maga Jézus Krisztus jelenik meg az oltáron. Az ő áldozatára irányul az egész teremtés. Az ő megváltói művében újul meg a teremtett világ. Ez az újjáteremtés. A hálaadásban az ember pedig az egész látható világot képviseli, az angyalok pedig a láthatatlant. Mindkettő az alkotó dicsőítésében találja meg léte forrását, okát és célját. Milyen magasztos ez az ima. Erről írja a kis könyvecskéjében Dobszai tanár úr, hogy sok országban ezt a magasztos hálaadást állva hallgatják végig, mint egy testileg is hozzá járulva ahhoz a felszólító imához, amit a prefáció elején a pap mond, emeljük föl szívünket. A magasztosságáról, a fontosságáról a harmadik században élt Szent Ciprián így ír: amikor az imádsághoz felállunk, legyünk összeszedettek, és minden figyelmünket irányítsuk Istenre. Vonuljon háttérbe minden földi és világi gondolat, hogy a lélek ne foglalkozzék mással, mint az imádság tartalmával. Megjegyzem, keleti testvéreink ezt ki is fejezik egy imával: tegyünk félre mostan minden földi gondot, kezdettel. Ezután pedig a szent-szent kezdetű ima van, amelyet a hívek közössége énekel vagy mond. Azt mondja erről az imáról Tarjányi professzor úr, hogy ebben az imádságban valóban összeér az ég és a föld. Az imának az első része az ószövetségi időszak egyik csúcsára utal. Izaiás Istennel való személyes találkozására. Izaiás próféta könyvének 6. fejezetében ír arról, hogy látomásban látta az Urat. Így hangzik az idézet: abban az esztendőben, amikor meghalt Uzia király, láttam az Urat, amint magas és kiemelkedő trónuson ült, és ruhájának uszája betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt, mindegyiknek 2-vel befötték arcukat, 2-vel befötték lábukat, 2-vel pedig repültek. Az egyik így kiáltott a másiknak: szent, szent a seregek ura, betölti az egész földet dicsősége. Izaiás próféta 6. fejezet, 3 verszaka. Ezután kapja meg Izaiás azt a felszólítást, hogy legyen az Isten prófétája, beszéljen az ő nevében. Ám ő rádöbben arra, hogy milyen kicsi, bűnös, sőt, bűnös emberek között él. Hogyan hirdethetné hát az örök igazságot? Képtelen rá. Ekkor folytatódik a jelenés. Az egyik szeráf az oltárról parazsat vesz, és mint egy megégeti, kiégeti szájából a tisztátalanságot. Így folytatódik a jelenés, az Úr kijelenti, most már megtisztultál. Erre Izaiás most már bátran jelentkezik, itt vagyok, Uram, engem küldj, hogy beszéljek nevedben. Izaiás próféta, 6. fejezet, 4-től 8. verse. Drámai ez a találkozás, hogy az ember rádöbben saját kicsinségére, de egyben arra is rádöbben, hogy minden gyarlósága ellenére, minden kicsinsége ellenére az Úrnak szüksége van rá. A bűnbocsánat újjáteremti, és immár erőt érez arra, hogy Isten üzenetét átadja, életével hitelesítse. Nem véletlen, hogy Izaiás próféta a megtestesülés prófétája, aki a legtöbbet jövendőlt az eljövendő megváltóról. De látnunk kell, hogy a mi prófétaságunknak az alapja belelátott az Isten lét gazdaságába, így lett látó látnok. Jézus kinyilatkoztatása óta mi pedig már teljesebben látunk bele Isten létteljességébe, hiszen ő megmutatta az Atyát, bemutatta, hogy az Isten belső élete milyen gazdag, szent háromság, az ember szerető Isten. Ezért őt dicséíti az angyalok háromszor szent éneke. S ezt az éneket idézzük mi is a szent misében, a prefáció után, amikor hívő tekintettel mindjárt újra belenézünk Krisztus áldozatába, és az Isten szeretetét kinyilatkoztató imába. A Sanctus tehát, a Szent-Szent első része, az ószövetségi időszak egyik kulcs eseményéhez kapcsol bennünket. A második részéről majd a következő elmélkedésben fogunk visszatérni, és fogjuk felidézni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.